Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, milyen jó Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk a Zsoltár író szavaival. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan, fordítsd felén füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahová mindig mehetek, amelyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. A szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap. Öreg koromban se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Én szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra felhozol engem. Igen nagyjá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Krónikák második könyvében, a 30. fejezetben, az első 20 versben. Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az Úr házába, és tartsanak páskát Izrael istenének, az Úrnak a tiszteletére. A király úgy határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a páskát. Nem tudták ugyanis idejében megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, és a nép sem gyűlt össze Jeruzsálembe. Így látta ezt helyesnek a király és az egész gyülekezet. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Beérsebától Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe és tartsanak páskát Izrael istenének, az Úrnak a tiszteletére, mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, pedig meg van írva. Elmentek tehát a futárok, a király és a vezető emberek levelével egész Izraelbe és Júdába, és a király parancsa szerint ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izrael istenéhez, akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek Asszíria királyainak a markából és megmaradtak. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik istenéhez, az Úrhoz. Ezért hagyta őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. Ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el a szentélyébe, amelyet örökre megszentelt. Szolgáljatok isteneteknek, az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. A futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig, de kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Aserban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét a második hónapban. Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat, eltávolították az összes tömjénező oltárt is, és a Kidron völgyébe dobták. Aztán levágták a páskabárányt a második hónap 14. napján. A papok és a léviták megalázkodva megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az Úr házába. Odaálltak a helyükre, ahogyan Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírja. A papok hintették a léviták kezéből átvett vért, mert sokan voltak a gyülekezetben, akik nem voltak megszentelődve, ezért a lévitákra bízták a páskabárány levágását és az Úrnak szentelését mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. Mert a nép jó része, sokan, akik Efraimból, Manasséból, Isakárból és Zebulonból valók voltak, nem tisztították meg magukat, de az előírás ellenére ettek a páskabárányból. Ezért Ezékiás így imádkozott értük. A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. És az Úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Kedves testvérek, vasárnap hallottuk az ige hirdetésben délelőtt, hogy ha változást akarsz, kezd te magad a változást. Ezékiás király pedig éppen így cselekedett. A változást, a reformációt önmagán kezdte. Bár nagyon hátrányos helyzetből indult, hiszen otthon, mint tudjuk, nem Isten félelemben nőtt fel, és ő mégis tudott változtatni. És olyan jó ezt látni, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy valaki felnőttként jut el oda, hogy szüksége van Jézus Krisztusra. A keresztkérdések kurzuson például annyira jó látni, hogy eljönnek emberek önként, nem kényszeríti őket senki, végig jelen vannak először bizonytalanul, hogy új mi is lesz itt, aztán pedig egyre jobban érzik magukat, mint résztvevők, egy csoport tagjai, és egy idő után azt érzik, hogy borzasztóan vonza őket Isten. És emlékszünk rá, hogy tavaly is 20-an kezdték kb. Ezt a kurzust, végül 7-en tettek felnőtt konfirmációi fogadalmat. A lényeg az, hogy önként. De aki itt volt, az láthatta, hogy az a 7 ember, hogy küszködött a könnyeivel, mert őszinte volt a bűnbánatuk és az újonnan születésnek, a megtérésnek az öröme. Ezékiás tehát magán kezdte a változást, majd haladt tovább koncentrikus körökben. Megtisztította a külső területeket a bálványoktól, majd a templomban folytatta. Ehhez segítségül hívta a lévitákat és a papokat, akiktől szintén elvárta, hogy előbb szenteljék meg magukat, és csak utána kezdjenek bele a szolgálatba, ahogy erről volt is korábban szó. Majd a templom és a templomi szolgálók megtisztítása után következett a nép. Erre a legjobb lehetőségnek egy nagy ünnepi istentisztelet tűnt. De milyen legyen ez az ünnepi istentisztelet? Mi lenne ennek a legjobb, a legszebb formája? Úgy döntöttek együtt, egy akarattal, hogy a páska ünnepe a legmegfelelőbb erre. Úgy döntöttek, hogy páska ünnepet tartanak, noha, ahogy hallottuk is az igében, ennek a hivatalos ideje elmúlt. Már túl voltak rajta, olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát, valamiért nem tudtuk megünnepelni december 24-25-26-án a karácsonyt, akkor mi azt mondanánk, hogy azért nem marad el. Akkor, ha januárban tudjuk megünnepelni, akkor januárban fogjuk megünnepelni, de nem hagyunk ki egy évet. Ezékiás átvette a hatalmat, igyekezett, ahogyan erről már sokat hallottunk, változásokat és változtatásokat létrehozni, és azt mondták, hogy most már végre ki van takarítva a templom, most már fel van szentelve, mert az apja ugye, hogy megszentségtelenítette, erről sok szó esett, és akkor azt mondták, hogy no, ebbe a templomba lehet most már ünnepelni. Mi lenne a legjobb? Hát a páska, az a legnagyobb ünnep. De hát az elmúlt, és akkor megegyeztek, hogy nem baj, hogy elmúlt. Nem baj, hogy hivatalosan a naptár szerint, a dátum szerint ennek az ünnepnek vége van. Mert mi most akarunk ünnepelni. Ezt el szoktuk mondani a nagy ünnepek zárásakor is, hogy hát az nagy baj, ha mondjuk a húsvéti ünnep, a Krisztus feltámadása feletti öröm, az húsvét hétfőig tart a szívünkbe. Az nagy baj. ha csak abban a 3 napban, vagy maximum 1 hétben tudunk örülni annak, hogy Isten bennünket megszabadított. Ezek az ünnepek nem köthetők csak a naptári időponthoz. Istennek a szív szerinti engedelmesség sokkal kedvesebb, mint a papíros törvénynek a megtartása. És ez olyan jó, hogy ezt ők felismerték, hogy ők ezt meglátták. Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus is ugyanígy cselekedett. Meggyógyította szombaton azt, aki mondjuk sorvadkezű volt, rögtön ráförmettek, szombaton ilyet nem lehet csinálni, hogy gondolod te, Jézus? És akkor azt mondja Jézus, hogy igen, és akkor a birkát belesik a kútba, azt is benne hagyod? De azt nem. Hát akkor a fölött irgalmas vagy, amiatt meg lehet törni a szombatot? Egy ember miatt nem lehet megtörni? És Jézus a szív szerinti engedelmességet e fölé, a durva, kemény törvény megtartása fölé helyezte. Vállalta Ezékiás, hogy eltér a törvénytől, de nem engedetlenség miatt, hanem azért, hogy a háláját kifejezze és újra kezdéshez Isten áldását kérje. A reformáció ünnepére készülünk, és az újbori úrvacsorára, ráadásul tudjuk, hogy a 499. évfordulója lesz a reformációnak, és mindenki már az 500. évfordulóra koncentrál, legalábbis a protestáns gyülekezetek, a reformátusok mindenképpen, meg az evangélikusokról is tudom, hogy sokat, és ez olyan fontos ünnep, hogy még kormánybiztost is neveztek ki a kormányban eznek az ünnepnek az megünneplésének az elősegítésére, a koordinálására. Hát azért 500 év. Nekünk el fog jönni a jövő év október 31-e is, úgy, mint augusztus 29 vagy január 15, az is csak egy nap lesz. De azért, hogy mi megértük az ezredfordulót, megérjük, ha Isten engedi ezt az 500 éves évfordulót, azért ez nagyon nagy dolog. Erre nem mondhatjuk, hogy ó, lépjünk túl rajta, ez is csak egy olyan nap, mint a többi. Valószínűleg ezért fordít nagy figyelmet a kormány is erre. Rádióban hallhatjuk, hogy nem csak vallási megújulást hozott a reformáció, hanem az élet sok területén is megelevenedést. És a legtöbb, amit az állam ma hivatalosan megnevezhet, az az, hogy az írásbeliség nagyot fejlődött, hiszen a reformációval kezdték el lefordítani saját nyelvre a Bibliát, és így tovább, de hát nekünk azért ennél sokkal többet jelent a reformáció, ez az ünnep. Mindazonáltal a minap egy nagyon érdekes levelezést, e-mailváltást folytattam valakivel, aki messze lakik tőlünk, tehát nem gyülekezeti tag, sőt az ország túlvégénél, és ez a valaki leír több dolgot magáról is, kidomborította a pozícióját, a maga fontosságát, és azt írta ez az illető, hogy számára a reformáció a legnagyobb ünnep. Azt mondta, hogy ezt az ünnepet ő akkor is megünnepli, ha nincs odahaza. Ha bárhol van az országban vagy a világban, ő keres egy templomot, ott akar lenni, mert neki ez a legnagyobb ünnep. Hát ez nagyon dicséretes hozzáállás, de én azt mondom, vállalom ezt a véleményemet, hogy ha a reformáció a legnagyobb ünnepünk, akkor a kereszténységünk nem teljes. Bármennyire fontos és nagy ünnep a reformáció, ha nekem a reformáció mindennél nagyobb ünnep, az én kereszténységem hiányos. Azért, mert ha nekem a reformáció a legnagyobb ünnep, akkor én igazán lehetek jó, erős, nyakas kálvinista. Én aztán így, meg úgy, én nem engedek, én mindenkivel szemben protestálok, és így tovább. Felfúvalkodásra is alkalmassá tesz bennünket. Olyanokká, akik a vallásukkal hivalkodnak, másokat lenéznek, vagy kioktatnak. Azonban, ha csak vallásunk van, akkor a lényeg hiányzik. Isten jelenlét a személyes életünkből. Nekem például a nagypéntek és a húsvét a legnagyobb ünnep, ha már ki kellene emelni egyet. Az összes közül én ezt emelném ki. Mert ez az ünnep arról szól, hogy úgy szeretett Isten, hogy képes volt még az ő fiát is értem odaadni a keresztre, hogy megváltson, és eltörölje a vétkeimet, és megszabadítson a lelkiismeret furdalástól, és örök életet adjon mindezek tetejébe. Ez mindennél nagyobb és több. És természetesen ettől elválaszthatatlan a keresztény ember számára is nélkülözhetetlen a karácsony és a pünkösd. E három ünnep a legnagyobb a keresztény ember számára. És érdekes, hogy például falun az emberek, a reformátusok azt szokták mondani, legalábbis több faluban tapasztaltam, hogy a nagypéntek az egyetlen református ünnep. Erre nem is gondolnánk, de ezt szokták mondani. A nagypéntek az egyetlen református ünnep. Nem is azt mondják, hogy a reformáció. Mert az úgy magától értetődő. Csak azt érzi a falusi ember, hogy a nagypénteket sok más felekezetű úgy félváról veszi. Az úgy nem olyan fontos. De a református az azon az egy napon legalább igyekezett bőtölni, az elkéreckedett a munkahelyről, elment az istentiszteletre, és így tovább. Valamiért a nagypéntek az úgy átjárja az embert, és azt érzi, hogy ez az Isten fia az életét adta értem ezen a napon. Én ezen a napon nem tudom csak úgy végezni a munkámat. Még hogyha az munkanap is. Nem tudok csak úgy kapálgatni, kaszálgatni, mint bármelyik másik napon. Milyen nagy dolog, hogy munkaszüneti nap lesz majd a jövő esztendőtől kezdve. No, a reformáció annak a fontos ünnepe viszont, hogy az elejénk újra felismerték ezt az igazságot, és ezt tették az első helyre. Hogy nem a búcsú cédula, a szentek imádságai, a fölös jó cselekedetei üdvözítenek, hanem egyedül Jézus Krisztus. Aki ezt tudja, hiszi, vallja és éli, az az igazi református ember, és annak van igazi reformációi ünnepe. Miért is mondtam el mindezt? Azért, mert Ezékiás király éppen így cselekedett. Bár már elmúlt hivatalosan a páska ünnepe, nem készültek el mindennel addig, de azt mondta, hogy ő mégis meg akarja ünnepelni a templom kinyitását, az istentiszteletek megkezdését a páskával. A páska ugyanis Isten szabadításának az ünnepe, annak az ünnepe, hogy az Úr kihozta a népet az egyiptomi fogságból. Ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Ez az alapja Isten és a nép szövetségének. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged az egyiptomi fogságból, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Szenteld meg a nyugalom napját. Ezért tiszteld apádat és anyádat. Nem azért, mert én rád parancsoltam, hanem te ezt tedd hálából. Mert én előbb szerettelek téged, mert én megváltottalak téged. És Ezékiást is ez motiválja. Nem csak az átoktól való félelem. Számára fontos a szabadító Istennel való áldott, engedelmes kapcsolat. És miránk hatványozottan igaz ez. Minden úgymond vallásos cselekedetünket Jézus Krisztus szabadítása kell, hogy motiválja. Hálából cselekszünk Isten dicsőségére, és nem félelemből, vagy nem érdekből. Készül hát a templomi szolgálók serege az ünnepre. Közben pedig értesítik futárok által a népet, hogy jöjjenek, hiszen újra lesz páska ünnep. Újra lehet áldozatot bemutatni. Újra lehet örvendezni, hálát adni a szabadításért és a bűnbocsánatért. Ezzel Isten szabadításának ünnepével kezdődik az új időszámítás a nép életében. A Bibliában minden nagy megújulás így kezdődött. Bűnvallással, majd Isten kegyelmének elfogadásával és az elköteleződéssel. Most fejeztük be Nehémiás könyvének az olvasását, ugyanezzel találkoztunk. Ugyanezt olvashattuk. A nép állva hallgatta egy negyed napon keresztül Isten igéjét. Állva. Senki nem mondta, hogy muszáj állnotok. Ők álltak. Utána annyit sírtak, hogy alig bírták őket megvigasztalni. És aztán el is kötelezték magukat. Olyan nagy dolog, amikor a világi hatalom fontosnak tartja Istent, az Úrral indulást. Bár az emberi hatalmak mindig megkísérthetők, tökéletes kormányzat nincs, de azért nekünk mégis megerősítő, bátorító látni, hogy mondjuk a mai vezetés, a mai miniszterelnök számára fontos, hogy az egyik minisztere lelkipásztor legyen, az egyik államtitkára szintén református lelkipásztor legyen, hogy kormánybiztos neveztek ki a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából, a hibák ellenére is a törekvést vélem kiolvasni ebből. És ugyanilyen jó érzés, hogy például a helyi polgármester az nem csak a temetőbe akar elmenni, hogy koszorúzzunk egyet, hanem azt mondja, hogy ide is el akarok jönni a templomba, ennek lesz majd az alkalma pénteken, és Isten tisztelet keretében is emlékezzünk majd a hősökre, a hősi halottakra. Korábban utaltam már arra, amit Dani bácsitól hallottunk, hogy Dél-Koreában a vállalatok vezetői maguk építenek a gyáron belül kápolnát, hogy a keresztény munkavállaló kevesebbet utazzon a munka miatt. Hogyha ő Istennel akarja kezdeni a napot, akkor kezdje itt. Úgyis itt fog dolgozni, kezdje itt vele együtt a munkát. És micsoda öröm lehetett a júdai emberek szívében, lelkében, hogy ilyen királyuk van. Aki nem választja külön a vallást, az Istennel való kapcsolatot, meg az ország irányítását, hanem azt mondja, hogy Istennel fogok irányítani. De, ha figyelmesen olvassuk az igét, azt látjuk belőle, hogy a király még ezzel sem elégedett meg. Nem annyit csinált, hogy kiplakátoltatta néhány villanyoszlopra, nyilván tudom, hogy akkor nem volt, de szóval nem az, hogy kidoboltatta, hogy aki akar, az jöjjön, mert Isten tisztelet lesz, hanem futárokat állítatott be. És nem csak az országban, hanem az ország határon kívülre is elküldte a futárokat, hogy hívják a zsidó embereket ünnepelni. Egy érdekes dologra lehetünk figyelmesek, hogy már elvitték az északi országrészt, az izraelieket vagy samáriaiakat az asszíriai fogságba. Erről már többször szóltam, hogy ekkora már megszűnt létezni az ország, és mégis voltak, akik ott maradtak, valamilyen okból. Lehet azért hagyták ott őket, hogy majd úgy is telepítenek be másokat, és akkor azokkal keveredjenek. Talán egy olyan elgondolás is volt, hogy azért mégse űrüljön ki teljesen ez az ország. Lényeg az, hogy maradtak ott izraeli emberek. És a király fontosnak tartotta azt, hogy nekik is üzenjen. Azt mondja, tudom, hogy ti más ország vagytok most már, mert ketté szakadtunk. De hittestvéreink vagytok. Ti is elvileg ugyanazt az Istent imádjátok. No, gyertek! Ünnepeljünk együtt, legyen nektek is egy új kezdés, és elmondja Ezékiás még azt is, hát, ha Isten könyörül rajtatok, és a testvéreiteket, akiket az asszír fogságba elvittek, ha őszintén megbánjátok bűneiteket, talán Isten könyörül rajtuk, és visszahozza őket. Azokra a területekre is küldi tehát az futárokat, akik nem hozzátartoznak. Ezékiás király nem tudott úgy ünnepelni, hogy a nyomorúságban levő testvérek, akikkel olykor még ellenségek is voltak, és egymás ellen is harcoltak, ne legyenek újra békében Istennel és velük. Olyan nagy dolog. Fontos volt neki a másik, a testvér. Milyen jó nekünk is így jönni az Úr asztalához. Megbánni a bűnöket, megbánni a mások felé elkövetett vétkeket is, nem csak beszélni erről, hogy hát, ezt így illik, hanem meg is cselekedni. Kis Rozvágyom már nagyon régen, több évtizede meghalt az a néni, akiről, mikor ott szolgáltunk, sokat beszéltek, hogy az az asszony, az az idős asszony minden úrvacsora osztás előtt végigjárta a falut. Mindenkihez bement, akivel az utóbbi időben bármennyit is beszélgetett, és ha volt vita, ha volt valamilyen nézeteltérés, ő mindig ment, azt mondta, hogy rendezzük ezt el. Ha úgy érezte, hogy ő volt a ludas, akkor bocsánatot kért az illetőtől, hogyha nem érezte úgy, akkor azt mondta, hogy beszéljük meg. És nem jött el addig, amíg ki nem békültek egymással. És ő, ez az asszony, csak így ment el úrvacsorázni. Minden úrvacsora előtt ő azt mondta, én rendezni akarom a dolgot. Én nem fogok haraggal odaállni az úrasztalához. Csak úgy, ha előtte bocsánatot kértem. Nagyon nagy dolognak tartom. Sajnos nagy kísértés az a református ember számára is, hogy arra figyeljünk erősen, hogy minden külső dolog rendben legyen az úrvacsorára. Eljárjunk bűnbánati istentiszteletre, szépen felöltözzünk, adakozzunk, de nem biztos, hogy ezt a részét is olyan komolyan vesszük, hogy bocsánatot kell kérni. Pedig nem csak bocsánatot kérni kell, hanem még hívni is másokat, mint ahogy tette Ezékiás király. Sajnos azonban azt látjuk, ami valószínűleg velünk is előfordulna, hogyha mi ugyanebbe kezdenénk, hogy kinevették őket, kigúnyolták őket. Elmennek a futárok, és a király nevében jönnek, és békejobbot nyújt a király úgymond mindenki felé, sőt azt mondja, hogy gyertek, és örvendezünk az Úr előtt, adjunk neki hálát, és könyörögjünk megtartásért, és ezek az emberek kinevetik őket. Az évtizedeken, évszázadokon át uralkodó, istentelen királyok hatása nem múlt el nyomtalanul. Az emberek hitvánnyá, istentelenné, durva lelkűekké lettek. Hány ilyet láthattunk mi is a kommunizmus alatt? Az idősebb testvérek még többet. Be nem tette volna a lábát a templomba, pedig lehet, hogy a szülei nagyon komoly, hívő emberek voltak. Ha betette a lábát a templomba, akkor Isten gyalázatára volt, mint hogy az ő dicsőségére lett volna. Hátratett kézzel állt meg a templomban, sapkát nem vette le, meg ehhez hasonló, csak hogy minél több fájdalmat okozzon annak, aki itt van. Mutatta, hogy ő ezt ostobaságnak tartja. Pedig lehet, hogy az illetőnek a szülei vagy nagyszülei presbiterek akár még lelkészek voltak. De a munka a kényszer miatti igazodásban a vérévé lett a durvaság. Mások a hatalom által megittasodott emberek lettek, kicsik, akiket felemeltek valamilyen pozícióba, és a lusta, buta ember mindenkinél többnek képzelte magát, még Istennél is. És így meg tud nyomorodni az emberi lélek Isten nélkül. Teljesen el tudunk torzulni a szegénységben, a kilátástalanságban, de a hatalomban is. Ezek az izraeliták tényleg sok nyomorúságon mentek keresztül, és az uralkodók annyi gyalázatot hoztak Isten nevére, hogy ez az egész, amiről üzent most Ezékiás nekik, ez már csak mese volt. A felelősség persze az övék. Hívták őket megtérésre, de ők nemet mondtak. Hallották a jó hírt, Isten templomát újra megnyitják, Isten kész nekik adni a kegyelmét. És nekünk is hirdeti minden este a harangszó, hogy néhány nap múlva meg fogjuk teríteni az Úrnak asztalát. És ez az asztal annak a bizonyítéka, hogy Isten vár minket is az ő kegyelmére. A Krisztus vérét jelképező bor, és a Krisztus értünk megtört testét jelképező kenyér, annak a bizonyítéka, a bizonyossága, hogy Isten valóban elvette a bűneinket, és teljesen meg tud szabadítani. Hogy új kezdet, új reformáció jöhet létre az életünkben. Áldott legyen az Úr érte, hogy mi ezt hallhatjuk, és akarhatunk változni. Így legyen. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, itt lehettünk ma is a te házadban, hogy hallhattuk a te szavadat, a te ígédet. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy segíts bennünket az irántad való elköteleződésben, önmagunk átadásában. Hadd tudjuk megjobbítani az életünket úgy, ahogyan abban neked örömöd van. Imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt. Könyörgünk azokért, akik lustaságból vagy trehányságból nincsenek itt közöttünk. Urunk, te tedd minél erősebbé bennük a vágyakozást a te ígéd után, hogy ne elégedjenek meg azzal, hogy olykor-olykor néha-néha megjelennek a te házadban. Imádkozunk azokért is, akik nagyon szeretnének itt lenni, de nem tudnak. Könyörgünk azokért, akiket a munka még mindig a munkahelyen tart, vagy talán éppen hazafelé tartanak autóval, buszon, villamoson. Könyörgünk, Urunk, ha gondolnak miránk, áld meg őket, és ott azt a helyet tett templommá számukra, hallgass meg imádságaikat. Imádkozunk azokért is, akik kényszerűen vannak távol tőlünk, betegség, valamilyen testi nyomorúság miatt. Kérünk téged, Urunk, értük is, hogy adj nekik gyógyulást, mihamarabbi felépülést, hogy itt lehessenek közöttünk. Sokan vannak a kórházban, műtétek miatt, lábadoznak, babát várnak, sok minden van, Urunk, te jól tudod. Légy hozzájuk irgalmas, és add, hogy mihamarabbi teljes felépülésben legyen részük, hogy hálaadásokkal tudjanak idejönni a te házadba. Imádkozunk a gyászolókért, te adj nekik teljes vígasztalást, és mindnyájunknak a te kegyelmedben való megújulást. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.